Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról. Ingatlan üzlet. A mikrofonnál Lakatos László.
Sziasztok, kedves hallgatók, üdvözlök mindenkit. A mostani alkalommal a Balaton ingatlan piacáról fogunk beszélgetni. A beszélgető társam pedig Compó Krisztián barátom, kollégám lesz, aki hosszú évek óta, hogy úgy mondjam, koptatja a flasztert a Balaton körül, és azt gondolom, hogy eléggé mélyen benne van a Balaton ingatlan piacba. Olyan témákról fogunk beszélgetni, mint a Balaton környéki vevők vásárlási szokásai, a piaci helyzet a Balatonon, mi van most az ingatlanárakkal, magyarok vagy külföldiek vásárolnak, illetve mire figyeljünk, hogyha ingatlant vennénk a Balatonnál. Tartsatok velünk!
Ingatlan üzlet. A Trend FM ingatlanos műsora. A mikrofonnál Mlinárik Márton.
Sziasztok, üdv mindenkinek!
Sziasztok!
Itt vagyunk a Balaton akaratján, magas parton, mögöttünk a Balaton, és ugye sokszor jött az agitáció felém, hogy miért nem csinálunk, tehát ugye mindenfelé a világban járunk, de miért nem csinálunk Magyarországnak az ingatlan piacairól, tehát például a Balatonról miért nincsen anyag a csatornán. És akkor én jött a gondolat, hogy leüljek mellettem ülő Compó Krisztián régi kollégámmal, talán mondhatom, hogy barátommal. Bár nem vagyunk napi kapcsolatban, de azért azt gondolom, hogy sose rúgtuk össze a port. Na jó, de a hülyeséget félretéve, tehát ugye azért jött az ötlet, mert hogy te is Siófokon vagy az idő nagy részében, tehát a Balatonnak a Budapesthez közeli végét, Balatonfüredet, Siófokot és környékét azt te így lefeded, ugye? Hát,
illetve egy pár éve már azt lehet mondani, hogy talán az egész balatoni piacot. Jó néhány éve most már franchise partnerként dolgozom, illetve tevékenykedem.
Tehát van egy ingatlan irodád tulajdonképpen.
Tulajdonképpen igen, így van. Hát most már lassan 20 éve az értékesítésben, ingatlan értékesítésben, itt a Balatonon mondjuk 15, lassan 15 éve. Szerintem elárulhatjuk, hogy ettől a cégtől ismerjük egymást. És ugye igen,
nem tudom, csináljunk a reklámot.
Most már 10 éve igen. Talán régen együtt dolgoztunk. Te gondolom azóta is Budapest, én meg azóta is a Balaton.
Hát ugye olyan módon kapcsolódunk egymáshoz, hogyha jön olyan megkeresésünk, ami a Balatonnál van, mi az Budapestről nem szeretnénk ide rohangálni általában, és akkor jössz te a képbe. Tehát ugye téged szoktunk ajánlani, és eddig nem jött vissza negatív vélemény, tehát hála Istennek ez egy olyan kapcsolat.
Hát, ami örülök. Úgyhogy... Abszolút, igen, ez egy jó működő konstrukció.
Abszolút.
A tavalyi év végén ugye, akik azt jósolták, hogy az idei év eleje erős lesz, azok számításra betalált.
De év eleje, az szerint a Balatonnál is.
Az idei év eleje, a január-február már erős volt, de azt tudom mondani, hogy már a tavaly december is. Uh-huh. A március az kifejezetten erősre sikeredett. A második negyed év ott elindult egyfajta stagnálás, egyfajta blokkolódás. Én azt tudom mondani, hogy májusra nagyjából azt lehet kijelenteni, hogy egy stagnáló időszak érkezett el, talán úgy, mint akár Budapesten is ezek a hírek, itt a Balatonon is. Én azt gondolom, hogy aki az idei évre nyaralót akart mondjuk vásárolni, azok megvették ezeket az ingatlanokat már, főleg talán azok, akik befektetésben gondolkoztak.
A nyár egyébként jellemzően egy lassabb időszak a Balaton környékén?
Mert abszolút kijelenthető, tehát szezonális maga az értékesítés is. Uh-huh. Ugye van egy tavaszi szezon, van egy őszi szezon, az elmúlt egy-két évben a tél, tehát ez a december, január, február visszaállt a mondjuk 6-8 évvel ezelőtti soványabb piaci viszonyokra.
A Covid ezt egy kicsit
a 4-5 éves felfutásban, amit jellemző volt évekkel ezelőtt, az alatt az időszak alatt például a téli eladások is erősebb képet mutattak. Ahogy említettem, májusra érezhető volt a stagnálás, akik befektetésben gondolkoztak, és mondjuk tőkéhez jutottak, vagy az állampapírból esetlegesen visszajött a befektetésük, azok talán idénre már megvették az ingatlanjaikat. Saját egyéni példát, amit tudok hozni, pont tőled jött ez az ajánlás. Tavaly év végén egy vállalkozó egy 5 darabos ingatlan portfólióját bízta rám. Ezek nyilván befektetési ingatlanok voltak, hosszú évek óta nyaraltatott ezekben az ingatlanokban. Azt döntötte el, hogy kiszáll ebből az üzletből, és gyakorlatilag azt tudom mondani, hogy az éve első néhány hónapjában, 3-4 hónap alatt mind az 5 lakásra sikerült vevőt találnom. Úgy oszlik ez meg arányaiban, hogy egy lakást vettek meg olyanok, lakók, akik saját részre, nyaralásra kívánják használni, hasznosítani nem akarják. A másik 4 lakás pedig befektetők vették meg, akik Airbnb-zésbe, nyaraltatásba, vagy akár hosszú távú bérbeadásban gondolkoznak.
Na, hadd kérdezzek ezzel kapcsolatban. Igen. Tehát van okotok panaszkodni a Balatonnál, vagy egy erős piac van azért általánosságban?
Mivel elég régóta ezzel foglalkozom, én mindig azt szoktam mondani, hogy soha nincs okunk panaszra. A Balaton az mindig egy állandó piac, ugyanúgy, mint Budapest. Nagyon, én azt gondolom, hogy nyilvánvalóan Magyarország összességét tekintve Budapestet, meg a Balatont nem is kell más régiókkal összehasonlítani.
Én is azt gondolom, hogy ez a kettő eléggé egyedülállóan megy, illetve tehát említetted a befektetők és a magán nyaralónak vásárlók arányát, ugye ebben az esetben akkor 4-1, ugye befektetők javára. Jellemzőbb az utóbbi időszakban az, hogy befektetésnek vásárolnak a Balatonnál? Tehát ami arány most ebben az 5 ingatlanban volt, az jellemző?
Hát az elmúlt fél év piacára én azt tudom mondani, hogy ezek voltak jellemzőbbek. Az Ezüstparton volt még most egy ugyanilyen portfő, sőt van is, mert van még belőle ingatlan. Ott egy hasonló portfóliót bíztak rám, ott 4 lakásról van szó, abból már 2 elkelt. Bár ellentmond ennek az előző példának, mert ott a 4 lakásból 2-t saját részre vásároltak. Uh-huh. Kis lakások, vízközüliek, prémium kategóriás ingatlan, kis wellness-szel, külső kültéri medencével, ez az, ami esetlegesen jellemző is megy itt a Balaton körül. De azért számottevő volt most a befektető ingatlan vásárlás is.
És akkor mi van azokkal, tehát ugye az elég eklektikus az ingatlan portfólió, mostanában jönnek az ilyen hirdetések, meg ilyen megkeresések, hogy akkor itt van valami csillivilli, valami hű, de Pöpec, meg nagyon Balatonparti, meg nagyon modern, meg nagyon mindent tud, csak éppen 3,5 millió forint a négyzetméter ára, és akkor gyertek már, tegyetek csodát. Ugyanakkor tudom tapasztalataimból, hogy azért vannak itt olyan nyaralók, amik épültek a szociba, még akár Lada típusú sefaház, nadrágszí parcellán, tehát elég széles a mesdje. Mi az a kategória, ami menő? Tehát az a felújítandó, régi típusú, ezt viszik-e, vagy ezt a nagy csillivilli, marhadrága cuccot viszik?
Egy gondolatot még hadd fűzzek hozzá az előző témához. Azt akartam még hozzá elmondani, hogy ugye amikor kérdezted, hogy a Balaton mennyire menő, illetve mennyire felkapott, nem panaszkodunk, megvan a vásárlói réteg, viszont ugyanúgy, ahogy Budapesten vagy az ország bármely másik részén, itt is az adott piachoz alkalmazkodni kell. Hosszú évek óta ugye fölfelé mozognak az ingatlanárak. Itt meg a Balatonparton ez azért igencsak jellemző volt az elmúlt években, vagy talán most már szerintem fogalmazhatunk úgy, hogy évtizedre. Nagyon nagy a szórás árkategóriák tekintetében, négyzetméter ár tekintetében. Siófok környékén megtaláljuk a 6-700 forintos nyaralópiaci ingatlanokat, ez mondjuk jellemzően Sóstó, például ugye Sóstó a Siófok egyik legnagyobb nyaralóvezeti része.
Ugye négyzetméterre 6-700, ne készüljön senki arra, hogy 600 forintért ingatlant vásárol a Balatonnál.
És azért azt tegyük hozzá, hogy ott általában ezek a 60-as, 70-es, 80-as évek retro ingatlanjai, amihez sok esetben még hozzá se nyúltak felújítás tekintetében. Ezekről beszélek, de Sóston ugyanúgy találunk mondjuk 8-900 forintért. Az új építésűeket, azokat most talán ott találjuk meg kedvezőbb árakon, azaz 1 millió, 1 millió 100, 1 millió 2-es négyzetméter ár. Siófok Aranypart, nyilván azt lehet mondani, hogy ott van a legnagyobb prémium kategóriás ingatlanállomány, ott a déli parton a legdrágább négyzetméter ár sorakozik fel, de akár említhetem most már az Ezüstpartot is, illetve Széplakot. Összehasonlítva esetleg Füreddel. Most Füred mindig is egy kicsivel drágább volt, ez most is jellemző. Fürednél néhány százezer forinttal az átlag négyzetméter ár följebb van. Ott ez a másfél és a 3 millió forint közötti átlagos négyzetméter ár. Prémium vagy vízparti kategóriás ingatlanoknál pedig a 3 fölötti négyzetméter ár sem.
Az igen.
Ritka.
Nekem az
példaként érzésem. Azt tudom esetleg még elmondani itt, hogy nem nálam volt az ingatlan magán kézben. Felkerült Tagore sétány mellett kikötő 30-valahány négyzetméteres apartman lakás, több mint 200 millió forintos irányáron, tehát gyakorlatilag
30 négyzetméter.
30 parány négyzetméteres lakás volt, több mint 6,5 milliós négyzetméter áron, azt hiszem talán 3 hétig volt fönt. Itt függ vissza az, hogy Siófok más jelleg, illetve buliturizmus, fiatalok, prémium lakások, dekiadás, Airbnb, nyaraltatás, vagy akár a hosszú távú kiadás. Fürednek más azért a célközönsége, azt lehet mondani, akár az idősebb vásárlók, a nyugodtabb, illetve az elit közönség az, ami jellemzi.
Mondhatjuk, hogy mondjuk a balatoni vitorlázásnak egy ilyen fellegvára Füred, és lehet, hogy ezzel függ össze?
Lehetséges, nem vizsgáltam ingatlan piaci szempontból még soha.
Csak nekem ez volt meg.
Az ingatlan piaci összefüggéseket.
Hát figyelj, azt szokták mondani, hogy két igazi klubban
Magyarországon, az egyik a vadászat, a másik a vitorlázás. Mert ugye aki gazdag és valami játékot keres magának, az előbb-utóbb vagy az egyikbe, vagy a másikba, vagy mind a kettőbe megjelenik. És nekem egy ilyen képen volt, tehát Siófokra veretni kell járni, Füredre meg ugye egy kicsit lazulni, meg mit tudom én, meg üldögélni a kikötőbe, jachtkikötőbe, villantani.
Biztos, hogy Fürednek a kikötője ugye régmúltra tekint vissza, viszont ha körülnézel, vagy követted a híreket, azért nagyon sok kikötő alakult meg itt a Balatonon, illetve épült meg. Lehetséges, hogy van összefüggés a két dolog között.
Jó, ezt ne feszítjük tovább akkor.
Inkább én abból a szempontból, vagy abból az irányból közelítenék ehhez, hogy addig, amíg mondjuk Siófok ugye olyan célközönséget vonz, ahol buli turizmus van, akár jönnek a külföldiek, tehát mondjuk az apartmanosztatás talán jellemzőbb. Füred, ott az talán egy értékállóbb befektetés, villák, régi polgári nagy családi házak, tehát ott inkább én azt gondolom, hogy az érték megőrzés irányába megy el ez az ingatlan biznisz, vagy talán az ingatlan befektetés.
Melyiket adod el könnyebben? Jó, most mondtál egy extrém példát, de azt talán vegyük le a tetejéről. Ha van valamilyen, mit tudom én, 600 000 forint környéki, de lepusztult felújítandó, vagy van egy csillivilli 2,5 millió forintos új építésű.
Nézd, megint csak a változásra tudok utalni. Ugye a tavalyi év után erre az évre vártak egyfajta változás, ami ugye az év elejé részen, vagy mondjuk májusig be is következett. A prémium vízparti panorámás ingatlanok, a te általad említett nagy négyzetméterű ingatlanok is, mondhatjuk azt, hogy viszonylag könnyedébben elkeltek, mert ugye volt most rá egy befektetői kereslet, de azért nagy átlagban azt lehet mondani, ami hogyha visszatekintek hosszú évekkel ezelőttre, ez mindig is úgy működött, hogy nyilvánvalóan a legkisebb szegmens forgott leginkább, azokat volt legkönnyebb értékesíteni, mert arra volt a legnagyobb kereslet. Illetve azért jó néhány év óta a prémium szegmens, ami megy, és mindig is nagyjából az volt a tendencia, hogy a középkategóriás ingatlanokat lehetett legnehezebben értékesíteni. Jó, ez annyiban változott itt az évek alatt, hogy addig, amíg mondjuk kisértékű vagy kisebb értékű ingatlanoknak az ára az nagyjából ez a 15 millióig alakult mondjuk egy 10 évvel ezelőtt, most ez mondjuk 60 millió alatti szegmens, és a luxus ingatlanok vagy a prémium kategóriás ingatlanok az meg mondjuk a 100-120 millió fölötti ingatlan állomány, ott pedig szerintem nyilván határa csillagoség, vízparti ingatlanok, tényleg Tagore sétány, Balaton, Füred, Siófok, Aranypart, egyes olyan prémium fejlesztések, amik nyugodtan lehet azt állítani, hogy csillagoságokat verik négyzetméterben.
Tehát ilyen presztízs, illetve nagyon
népszerű. Abszolút, így van, abszolút.
A vevőkörről kérdezném azt, hogy te Budapesten ugye sokszor halljuk, hogy mert a külföldiek felvelik az árat, ami marhára nem igaz a tapasztalatok szerint, mert ugye aki vásárolja Budapestet például az a kínai, az orosz, amíg jöhetett, az izraeli, amíg nem volt háború, a vietnámi, most ez a néhány francia meg amerikai, aki esetleg elvette egy magyar csajt, és akkor van valami kötődés, ezt meg hagyjuk, mert ez nem piac. Mi a helyzet a Balatonnál? Itt vannak külföldiek?
Nézd, a vásárlókör, én azt gondolom, jelentősen nem változott, sőt, vásárlókör elsősorban budapestiek, amellett nyilván a nagyvárosokból jellemző az a közönség, aki ide érkezik. Ez is lokáció, illetve helyfüggő abszolút. Addig, amíg ezt a keleti karimát, tehát mondjuk Füred, Almádi, Tihany, Balatonkenese, Siófok, Szárszóig talán bezárólag ugye lokáció, illetve megközelíthetőség szempontjából budapestiek vásárolják, szóval Székesfehérvárról és az ország keleti feléből érkezők, addig mondjuk az északi parti rész már ott középszekciónál, ugye Győr, Pápa, a nyugati résznél Keszthely és környéke, onnan Szombathely, Nagykanizsa, Zalaegerszeg, akár Sopron, illetve mondjuk a déli rész, talán a Balaton közepe, ott Boglár, Lelle környékét, pedig Kaposváron, pécsiek azok, akikből kiadják a vevői célközönséget. Itt szoktam mindig elmondani azt, hogy nagyon fontos az, hogy akik nyaralóvásárlásban gondolkoznak, azok általában ugye tavasszal, ősszel vásárolnak maguknak ingatlant, más a Balatonhoz való jutás közlekedési szempontok kapcsán, tehát érdemes azt azért mérlegre tenni, hogy megvizsgáljuk azt, hogy honnan érkezünk a Balatonhoz, hogy tudunk oda eljutni, mert itt azért a 10 éves távlatban jó néhányszor kapok olyan telefonhívást, hogy miért nem hallgattam magára, mert olyan lokációval vásároltak esetleg nyaralót maguknak, hogy amikor negyedjére, ötödjére nyáron hosszú-hosszú órákat ülnek az autóba, a klímás autóba, de mondjuk 40 fokba, és bosszúságot okoz Balatonhoz való leérkezés, mert olyan közlekedési szempontokat mondjuk nem biztos, hogy figyelembe vettek.
Helikopterrel kéne jönni.
De ez tudod, miért nem vicc?
Tudod, miért nem vicc? 1920...
De ez egy fontos szempont, érdemes megvizsgálni.
Abszolút. 1922-től 24-ig működött, azt hiszem, a Gellért téren van egy márványtábla, működött, hidroplán kikötő működött a Gellért téren, és Bécsbe lehetett utazni hidroplánnal 2 évig ment összesen, de volt ilyen.
Na mindegy. Visszatérve a kérdésed elejére, külföldiek. Azt tudom ezzel kapcsolatban mondani, nyilván külföldiek, oroszok vásároltak ugye Keszthely, Hévíz környékén addig, amíg mondjuk lehetett. Úgy, hogy lehetett. Így van, aztán azért ők kivonultak erről a piacról. Én azt gondolom, és akkor itt azt is el szoktam mondani, hogy a kontrasztos példákat értem, de nagy átlagban azért a külföldi vásárlóerő nem jellemző az első frontvonalas ingatlanoknál, vagy az első sávos ingatlanoknál. Tudom, hogy van egy-kettő, akik vásárolnak, és lehet, hogy most vannak olyanok, akik felkapják a fejüket, hogy pont most adtam el egy ingatlant egy külföldinek.
De az egy darab volt.
Igen, de azt tudom mondani, hogy hosszú évek óta az a jellemző, hogy ők a 5-10 kilométerre lévő településeken, kisebb településeken vásárolnak maguknak parasztházakat, aha, családi házakat, akár rossz állapotúakat is, amiket felújítanak, és mondjuk nem feltétlen nyaralásra, hanem akár életvitel jelleggel is itt élnek, vagy mondjuk a nyugdíjas korukat itt töltik már le.
Eszembe jutott egy érdekes kérdés, ha nem készültél, vagy nincs rá válaszod, nem baj. Ugye most volt ez a települési önazonossági, nem tudom mi a francnak nevezték el, de hogy a lényeg, hogy majd akkor itt a kiemelt települések,
ahol sokan települések önazonosságvédelméről szóló törvény.
Köszönöm, én egy olyan bunkó vagyok, hogy ezt nem egyeztem meg.
De hogy, nem, hogy ezt ugye, akartam
de ugye az volt a mondás, hogy majd itt a települések majd meghatározhatják, hogy ki költözhet be és ki nem. És a Balaton ebből a szempontból egy érdekes környék, mert itt ez nyilván érvényes lesz, vagy érvényes lehet. Van erről valami gondolat, tapasztalat, várakozás, akármi?
Nézd, nyilvánvalóan minket is foglalkoztatott ez a törvényjavaslat, milyen tartalommal, illetve mit fognak belőle kihozni. Én úgy tudom, kivették belőle a tiltást.
Azt kivették belőle, ami viszont elővásárlási joga lesz a településen élő mindenkinek, az utolsó verzió szerint.
Nézd, ideig is azért több helyen volt elővásárlási jog, tehát ez nem lesz egy újdonság. Talán összefügg ez az ingatlanpiaci stagnálás most ezzel is. A tiltás az, én azt gondolom, mindenképpen jó, hogy kikerült belőle, mivel itt azért a nyaralópiacon, és akkor példaként mondom, a múltkori tihanyi eladás, nyaraló eladás, ami egy nemzeti park területén fekvő ingatlanról volt szó, ahol az államnak elővásárlási joga volt az ingatlanra, erről egy kicsit többet, vagy több ideig is tartott az ingatlannak az értékesítése, tehát azért ez itt nem ördögtől való és idegen. Én nagyon kíváncsi leszek, hogy melyik lesz az a tőke biztos önkormányzat, aki majd itt jelentős ingatlan felvásárlásba kezd, mert élni kíván majd az elővásárlási jogával. Illetve talán az a legfontosabb, hogy az egyes önkormányzatok, egyes települések hogy fogják ezt a törvényt alkalmazni,
igen,
milyen stratégiát vagy milyen elképzelést fognak rá kidolgozni.
Igen, azt ne felejtsük el, hogy az ő hatáskörük eldönteni, hogy ezzel élnek vagy sem.
Így van.
Még két kérdésem van. Az egyik az, hogy ha valaki a Balatonhoz tervez jönni, akár nyaraló vásárlás, akár befektetés, akár életvitel szempontból, mik azok a hibák, amit el szoktak követni, amit el kéne kerülni, milyen tippet tudnál adni azoknak, akik ebbe gondolkodnak?
Mindenféleképpen én azt javaslom, hogy közműellátottság az, amit vizsgálni kell, olyan fontos, főleg akik nyaralóvezetben kívánnak vásárolni, akár külterületen. Azért a Balaton körül külterületeken, vagy nyaralóvezetekben sok esetben még a közműellátottság, fogalmazunk úgy, hogy hiányos. Mondok egy példát, Sóstó egyik legnagyobb részén nincs csatorna, illetve nincs gázhálózat. Tehát érdemes azt megvizsgálni, hogy hol mit akarok vásárolni, milyenek a viszonyok, vagy hogyha mondjuk azt említem, hogy vannak, akik mondjuk mezőgazdasági területen kívánnak telket, földet vásárolni, és olyan célból, hogy későbbiekben majd ingatlant fognak odaépíteni. Ugye nyilván nem mindegy az, hogy milyen engedéllyel rendelkezik az adott földterület. Én azt gondolom, hogy ez is vizsgálandó. Aztán persze vannak olyan buktatók, hogy a megfelelő vagy a megfelelő lokációban próbálunk ingatlant vásárolni, ahol egy családi ház vár ugye eladásra, de hogyha nem nézzük meg a hátteret, nem kérünk le megfelelően egy tulajdonlapot, vagy akár egy térképmásolatot, néha belebottunk abba, hogy igaz, hogy ott van a valóságban ez az ingatlan, viszont nincs, nem rendelkezik használatba vételi engedéllyel, vagy esetlegesen teszem az gazdasági épületként van nyilvántartva. Budapesten és máshol is, itt is érdemes odafigyelve felelősséggel ingatlant vásárolni, mert megvannak ennek a hátulütői. Tehát fontos a besorolás, az milyen ingatlant vásárolunk, illetve milyen sávban. Fontos az, én azt gondolom, hogy figyeljünk arra, itt a Balatonon azért vízparti, vízügyi szabályozások is vannak.
Az utolsó kérdés az jövőre vonatkozó és jóslás. Ugye bármilyet mondunk, az nem használtuk fel ellenünk. Ezt mindig el szoktam mondani, tehát nyilván nem látunk a jövőbe jobban, mint bárki más, nincsen varázsgömbünk, némi tapasztalat beszél belőlünk, de A kérdés mégis az, hogy hogy látod a jövőt? Tehát közeljövőt, hosszabb távú jövőt, hogy látod a Balaton jövőjét?
Akik befektetésben gondolkoznak, még mindig, mint hogy régóta a Balaton egy befektetési potenciál kecsegtet, főleg akik mondjuk olyan tőkerősek, hogy megfelelő lokációval, prémium lokációval, part közelben panorámás ingatlant, vagy akár egy belvárosi kifejezetten jó lokációval tudnak ingatlant venni. A befektetésük valószínűleg meg fog térülni, évről évre mennek fel az árak, valószínűleg tartom, hogy ez a továbbiakban is folytatódni fog. Az, hogy milyen mértékben, én erre nem tennék jóslást. Nagyjából én azért azt gondolom, hogy ez az 5-10%-os éves áremelkedési szint, ez most is meg lesz. Tehát avval az átlagos mostanság, átlagos inflációval azért kell számolni. Akik ebben gondolkoznak, hozamok tekintetében biztos, hogy jól járnak. Akik mondjuk rövid távú, vagy akár hosszú távú kiadásban gondolkoznak. A rövid távú kiadásban, ugye ami igencsak szezonális, azért egy 8-12%-os bruttó hozamot el lehet érni.
Na, nem rossz.
Hozzáteszem azt, hogy azért...
Ezen munka van.
Ezen munka van, így van, és talán tudatosabb menedzselést igényel, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt. Lehet, hogy érdemes rábízni mondjuk olyan szolgáltatókra, akik régóta foglalkoznak ezzel. Ott nyilvánvalóan számolni kell a költségekkel. Nagyjából 20-30% fog a bevételükből lejönni, amiket ezek a cégek gyakorlatilag elkérnek.
Mínusz adó, mínusz működési költség, stb. Tehát...
A hosszú távú kiadás, aki esetleg abban gondolkozna, az nyilvánvalóan egy stabilabb, viszont kisebb hozammal kecsegtet, ott a 3-5%-os éves bruttó hozam, amit esetlegesen el lehet érni. Az egy más jellegű, ugye ez a gyakorlatilag albérleteztetés, aminek ezt sokan hívják. Stabilabb, habár akik nem hajlandóak néha engedni az árból, azok hosszú-hosszú hónapokon keresztül esetlegesen nem tudják kiadni az ingatlanjukat.
Tehát tulajdonképpen a végére értünk ennek a sztorinak. Nagyon köszönjük, hogy elmondtad nekünk a itteni tapasztalatokat.
Én köszönöm, hogy itt voltatok.
Köszönjük. Sziasztok.
Szervusztok.
Ingatlan üzlet. Az adás újrahallgatható a www.trendfm.hu-n.